Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exferde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jelentősen enyhítette a kormány a fertőzés utáni visszatérés idejét és a visszatéréshez szükséges tesztelés módját is. Nem kell mindenkinek PCR tesztet csináltatnia. A kórházi tapasztalatok ezt a döntést visszaigazolják?
Változtatni kell a karanténszabályokon, változtatni kell a kezelésen, folyamatosan figyelni kell a nemzetközi eredményeket, és ezek a jelenlegi járványügyi intézkedések abszolút követik az újfajta omikron variánsnak a viselkedését. Erről tudni kell azt, hogy sokkal gyorsabban okoz megbetegedést, tehát nem 4-5 nap a lappangás ideje, hanem akár 2-3 nap is lehet. A lefolyása emiatt gyorsabb, mint a korábbi változatoknak. Azaz bőven elképzelhető, hogy egy héten belül mindenki meggyógyul a betegségből, ráadásul a vírust átadni csak a betegség első néhány napjában lehet nagyobb mennyiségben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nagyon helyes döntés volt. Ugye arról van szó, hogy a karantén idejét 7 napra rövidítették, és hogyha valaki az 5. nap után teljesen tünet és panaszmentes, és elvégeztet akár egy gyors tesztet is, és az negatív, akkor mentesül ugye az izoláció alól. Nagyon fontos, hogy az izolációt és a karantént különítsük el. Ugye nagyon sokan nem tudják, hogy a karantén, azaz kontakt, azaz látszólag egészséges emberek elkülönítését jelenti, az izoláció pedig azokat, akik betegek. Két különböző fogalomról beszélünk.
Tünetről és tünetekről. Hogy lehet felfedezni, hogy ami nekünk van, az az omikron. Amikor ugyanolyan tüneteink vannak, mint tavaly előtt, ilyenkor, amikor még semmiféle koronavírus fertőzés nem volt, akkor nem foghattuk erre. Hogy különíti el az orvos, hogy mivel vagyunk fertőzöttek?
Ugye borzasztó nehéz. Amikor megjelent az omikron, akkor meg kellett tanulnunk azt, hogy az omikron fertőzésnek mások lehetnek a tünetei, mint a klasszikus változatoknak. A klasszikus változatnál láz, fejfájás, izomgyengeség, köhögés, fulladás voltak azok a tünetek, amiknél az ember erősen gyanakodott arra, hogy koronavírus fertőzésről van szó. Az omikronnál pedig fájdalom, hátfájás, derékfájás, torokfájdalom, krákogás, enyhe köhögés, izomfájdalom, azok, amik ugye hát jelentősen különböznek a korábbi változatok okozta tünetektől. De ez alapján nem lehet kimondani, pláne egy ilyen időszakban, hogy valaki mely vírussal fertőződött meg, igenis tesztet kell csinálni, akár gyors tesztet is, hiszen tudjuk, hogy a tünetek megléte esetén a gyors tesztek elég nagy valószínűséggel meg tudják mutatni, hogy fertőzöttek vagyunk, és sokkal gyorsabb és egyszerűbb eljárásról van szó, mint a PCR-ról. A PCR viszont sokkal pontosabb. A hátránya az, hogy a PCR tesztek a gyógyulást követően is pozitívok maradhatnak, hiszen a vírusnak olyan apró alkatrészeit ki tudják mutatni, amik hetekig, néha hónapokig is az ember torkában, orrában maradhatnak, ezért a gyógyulást követő PCR pozitivitás nem azt jelenti, hogy az illető fertőz, vagy hogy nem gyógyult volna meg.
Milyen tesztekkel érdemes kezdeni? Több fajta van, több gyártó van, van a bedugós, van a torokbedugós, van a szájhátbedugós, rágós, roppantós, mindenkinek most már nagy tapasztalata van ebben. Mindegyik működik?
Nem véletlenül nem beszélnek erről sokan. A korszerűbb, modernebb tesztek működnek, akár a nyából, akár az orrból, akár a garatból. Ha jól végzi el az ember, egyébként nagyon egyszerű, akár otthon saját magunknak is el tudjuk végezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy igenis a gyors tesztek működnek. Amennyiben egy gyors teszt pozitív, az nagyon-nagyon nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy az illető SARS-2 koronavírus fertőzött. Ha negatív, de a tünetei utalnak koronavírus fertőzésre, akkor érdemes PCR-t csináltatni.
Mennyi idővel a gyors teszt után? A gyors tesztben az a jó, hogy gyors, azonnal ott van. Akkor még lehet 1-2 napig mászkálni, vagy akkor azonnal jöjjön egy PCR?
A gyors teszt pozitivitás az párhuzamos a fertőző képességgel. Éppen ezért, ha valaki még nem mutat tüneteket, de már benne van a vírus, akkor az első 2 napon még úgy is lehet pozitív a gyors tesztje, hogy neki semmilyen klinikai tünete nincsen. A panaszok kezdetétől számítva körülbelül 4-5 napig lesznek pozitívok a gyors tesztek, mutatják, hogy az illető fertőz, majd ezt követően meggyógyul.
Annak van-e valami jele, ha az embernek nincsenek tünetei, hogy ő koronavírus fertőzött? Mert ha nincsenek tünetei, akkor honnan volna jele? Miért is tesztelne?
Mondok egy példát, például a kórházba kerülő idős ember. Nagyon sokan vitatják azt, hogy milyen sok milyen kevés ember fekszik úgy kórházban, hogy a koronavírus fertőzött, és hogy miért fekszik kórházban. Hát azért, mert például egy idős beteg ember teljesen más betegséggel, ha kórházba kerül, nagyon gyakran letesztelik koronavírusra. És kiderül, hogy mindenféle koronavírus okozta tünet nélkül ő hordozza a vírust, és azonnal beküldik koronaosztályra. Tehát ezzel ő az oltottak kategóriában jelenik meg az infektológiai osztályon, holott neki nincsenek koronavírus okozta tünetei. Ezért nehéz erre exakt választ adni, hogy hány százaléka a fertőzötteknek pozitív, hiszen nagyon sokan úgy fekszenek nálam koronavírus fertőzéssel, hogy semmilyen klinikai tünetük, panaszuk nincsen. Egész egyszerűen csak hordozzák a vírus, mert a védőoltások megvédik őket attól, hogy súlyosabb betegségük legyen.
Az a hullám, amit most látunk, ez már az Omikron? Az benne az uralkodó?
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez már az Omikron. Ezt a betegek panaszaiból, tüneteiből látjuk, abból a nagyon sok emberből, akinél véletlenszerűen derül ki a pozitivitás. Gondolok itt arra, hogy például egy családban valakinél igazolódik a fertőzés, letesztelik a többi családtagot, és kiderül, hogy a fél család koronavírus hordozó, holott semmilyen panaszuk, tünetük nincsen.
Ilyenkor mit kell csinálni, ha a fél család koronavírus hordozó? Nyilván fertőznek, hogyha hordozzák a koronavírus.
Megvannak a karanténnak a szabályai, pont most, amiket ugye most változtattak nemrég. Úgyhogy amennyiben valaki úgymond szoros kontakt személy, akkor karanténban kell otthon maradnia, ha pedig beteg személy, akkor izolációban kell, izolálnia kell magát a többi embertől. Szerencsére az Omikronra abszolút jellemző, hogy enyhébb lefolyású, ezt ma már ki lehet jelenteni, hogy a dél-afrikai járvány kapcsán is kiderült, hogy nem csak a tünetek enyhébbek, hanem sokkal kevésbé okoz tüdőgyulladást vagy súlyos tüneteket, pláne ha az illető oltott. Tehát az oltottaknál az Omikron nagyon-nagyon ritkán okoz súlyos megbetegedést, ellentétben az oltatlanokkal, ahol azért bőven előfordulhat akár súlyos, intenzív osztályos kezelést igénybe vevő súlyos tüdőgyulladás.
Vannak az Omikronra kockázatos általános egészségi állapotok? A deltánál meg az eredetinél megtanultuk, hogy magas vérnyomás, elhízás, kóros elhízás, ezek lehetnek. Omikronra mi az?
Ugye, Omikron sem a barátunk, tehát az Omikron ezekben az emberekben, tehát az idősekben, a súlyos immunhiányosokban, daganatosokban, tüdőbetegekben, vesebetegekben képes súlyos megbetegedést okozni, pláne, hogyha nem oltottak. Úgyhogy a rizikócsoportok ugyanazok. Tehát egy oltatlan idős beteg embernél képes olyan súlyos megbetegedést okozni, ami miatt akár lélegeztetőgépre kerül.
A deréktáji fájdalmakat, ezek egész szokatlanok, bár már a korábbi verzióknál is megtanultuk, hogy bárhol tud megbetegedést okozni. Ezt mivel magyarázzák? Van már valami elmélet?
Erre még nincsen elmélet. Arra van elmélet, hogy ugye ritkábban okoz tüdőgyulladást, mert nem a tüdő szöveteiben szaporodik, hanem a felső légutakban. Ez ugye valószínűleg magyarázza azt, hogy az első tünet a nátha, a torokfájás, a torokkaparás, a gyulladás. A deréktáji fájdalmakat nehéz megmagyarázni, de valóban nagyon sok embernél egy egyszerű, lumbágószerű derékfájdalom az első tünete az Omikron fertőzés.
Újra fertőződött covidos van a gyakorlatukban, aki korábban más variációkat kapott el, attól lett beteg, és most Omikronnal van kórházban.
Ugye ne felejtsük el, hogy a védőoltások sem nyújtják azt a 100%-os védelmet, hogy egyáltalán ne kapjuk el a koronavírus, tehát megfertőződhetünk. És ugyanez van a fertőzésen való áteséssel is. Bizonyos idő elteltével újra fertőződhetünk. Még ha nem is lesz a betegségünk súlyosabb, de pláne a különböző variánsok megjelenésével az újrafertőződés előfordul. A jó hír az, hogy például 3 oltás felvételével a 3. oltást követő 3-4 hónapban szinte biztos, hogy nem fogunk súlyosan megbetegedni az Omikron változattól sem. De nem így van ez ugye a korábbi változatokkal szemben. Újabb és újabb változatok jöhetnek, áttöréses fertőzésnek hívják ezeket, amikor valaki akár a védőoltások ellenére is újra fertőződik, és tudunk olyan embert, aki már 2-szer vagy 3-szor is átesett a koronavírus fertőzésen. Egyre többet kutatják ennek a hátterét, valamilyen genetikai háttere lesz, hiszen azt nemrég éppen magyar kutatók fedezték fel, hogy vannak olyan genetikai konstellációk, amelyek igazolják azt, hogy miért lesz valaki súlyos koronavírus beteg egészségesen, mások pedig ugye egy egyszerű felső légúti hurruttal néhány nap alatt átvészelik a kórképet.
A jelen pillanatban élő ember számára befolyásolható az valamilyen módon, mert a genetika nem nyilván, hogy mennyire fogékony a súlyos megbetegedésre, magyarán tudunk valamit az ellen tenni, hogy egy járványban ne betegedjünk meg súlyosan? Az oltáson kívül nyilván.
Igen, ezt akartam mondani, a védőoltáson kívül rettenetesen nehéz. Ugye lehet mindenhol maszkot hordani, lehet nagyon vigyázni magunkra, távolságot tartani, fertőtleníteni, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy pláne az omikron variáns, ami hihetetlenül gyorsabban terjed emberről emberre, mint a korábbi változatok. Szinte egészen biztos, hogy lehetetlen olyan módszert találni, amivel 100%-osan megvédjük magunkat, nyilván a védőoltásokon kívül, és még a védőoltások sem 100%-osak. Tehát ha én 3-mal be vagyok oltva, akkor abban biztos lehetek, hogy szinte 100%, hogy nem lesznek súlyos beteg, de elkaphatom. Tehát 3 oltás után koronavírus tüneteket mutató embernek is érdemes tesztet csináltatnia, mert esetleg ő is megfertőződhet.
Abban van már valamilyen szabályszerűség, hogy milyen típusú 3, most az egyszerűség kedvére 3 oltásost vegyük, milyen típusú 3 oltásosság után milyen lefolyása lehet a betegségnek, ha az ember elkapja 3 oltás után. Ugye mindenki, nem mindenki ugyanezt az oltást kapta. Elsőre, másodikra, harmadikra.
Valóban Magyarországon többféle oltást alkalmaztak, és ennek megfelelően rengeteg variáció van, hogy ki hogy kapta az elsőt, a másodikat, netán a harmadikat, pláne nem sokára fölvehető negyediket.
Egy dózisúból meg a másodikat.
Úgyhogy ez rengeteg variáció. A tény az, hogy kiderült az, hogy az oltások keverése az nem feltétlenül jár hátrányos következményekkel. Sőt, vannak olyan oltáskeverések, amik még erősebb védelmet is adnak. Rendkívül nehéz ezt megmondani. Természetesen az oltások között is vannak különbségek. Nagyon jól tudjuk, hogy a hatékonyság, az időtartam, a védelem időtartama, az különbözik az oltásoknál, nyilvánvalóan van különbség ebben, de ez nem azt jelenti, hogy a súlyos megbetegedések ellen ne védenének meg minket nagy százalékban. Úgyhogy az a néhány százalék, ami az oltások között hatékonyságban van, ez mind messze menőkig előnyére származik az embereknek, hogyha több oltást vesznek fel. Magyarul nem azt mondom, hogy nem teljesen, de szinte mindegy, hogy melyik 3 oltást veszik fel. Abban biztosak lehetnek, hogy a súlyos megbetegedések ellen jó megfelelő védettségük lesz.
Azt, hogy az oltásokat milyen ütemben vették föl. Ugye erre volt egy protokoll, hogy mikor érdemes, mikor lehet. Ennek van hatása a későbbi lehetséges megbetegedésre?
Abszolút. Tehát látjuk azt, hogy ha valaki átesik a fertőzésen, egy bizonyos idő elteltével újra fertőződhet. Ha valaki megkapja a védőoltásokat, abban a ritmusban, ahogy a szakemberek javasolják, egy bizonyos idő elteltével csökken a védelme, és újra fertőződhet. Ezért jutottunk el odáig, hogy az első oltást követő második oltás után javasoltuk a harmadikat, és most már a negyedikről beszélünk, hiszen a védettség csökken.
Óvatosan kérdezem csak, mert könnyen félreérthető. Mi a jobb a későbbi védettség szempontjából? Átesni egy betegségen, oltást fölvenni, a megfelelő sorrendben, vagy átesni és utána fölvenni az oltásokat. Oda akarok kiukadni, hogy az a betegségen átesés, az mit ér?
Ez egy bonyolult kérdés, mert én nem mondhatom azt, hogy a legnagyobb védelmet a betegségen való átesés és az oltások együttesen adják, hiszen ezzel azt sugalnám, hogy jó átesni a betegségen, oltást kapni, mert akkor milyen hatalmas védettségünk van. Nem jó átesni ezen a betegségen. Tehát ez a vírus, ez nagyon sok szervrendszert megtámad. Ez nem csak a tüdő megbetegedése és a légutak megbetegedése. Néhány napon belül ott van az agyban, a szívben, a májban, a vesékben, és elkezd pusztítani. Tehát semmiféleképpen nem jó az, hogyha megfertőződünk. Mindenképpen oltásokkal kell a védettséget fölépíteni, és ezt kell valahogy megtartanunk úgy, hogy ne legyünk súlyos betegek, és ne kerüljünk intenzív osztályra, mert nem jó megbetegedni. Az egy más kérdés, hogy a szakma bebizonyította, hogy a legnagyobb védelmet valóban az adja, ha valaki átesett a megbetegedésen, és ezután kapta meg a védőoltásokat, vagy ugye közben valamikor megfertőződött, de semmiféleképpen nem akarom azt sugallni, hogy jó dolog átesni ezen a megbetegedésen.
Az világosan, hogy mitől ilyen gyors az omikron?
Máshogy jut be a sejtbe. Tehát ma már a kutatók kimutatták azt, hogy az a rengeteg mutáció, ami a vírus felszínén keletkezett, az azt a célt szolgálja, hogy máshogy jusson be az emberi sejtekbe. És sokkal gyorsabban bejut, sokkal gyorsabban tud szaporodni. Ezáltal a légutakban sokkal több vírus tud megjelenni, ezáltal az illető jobban fertőz. Tehát ez mindenképpen bizonyított már. Hát ezt látjuk a családokban, ahol egy gyermek megfertőződik, többnyire tünetmentesen, milyen gyorsan át tudja adni a vírust. Az Omikronnak a sajátja egyébként, hogy nem csak, hogy ennyi megbetegedéseket okoz, hanem nagyon sok a tünetmentes. Főleg a gyerekeknél. Már látszik, hogy a jelenlegi járványnak ebben a stádiumában milyen sok fiatal, és ő milyen sok gyerek fertőződik meg úgy, hogy nem is tudja, hanem egész egyszerűen egy szűrés kapcsán derül ki, hogy ő fertőző.
Ez részben már járványtani védekezési kérdés, de mit lehet kezdeni egy olyan vírussal, amikor a hordozójáról, a fertőző hordozójáról nem tudjuk, hogy fertőz és hordoz? Hát ő nincs detektálva, arra megy, amerre akar, hiszen nincsen semmilyen tünete.
Ez jellemző a vírusokra. Nagyon sok olyan fertőző betegség van, ahol az illető teljesen tünetmentesen hordozza a vírust, és képes fertőzni másokat. Nem menjünk messzire, itt van például az AIDS, ami ugye évtizedekig lappanghat úgy az emberben, hogy semmilyen tünete nincsen, és az illető közben fertőz tovább. De rengeteg ilyen betegség van, akár a gyerekkori fertőző betegségeknél, akár a felnőtt koriaknál.
És ilyenkor az a megoldás, hogy ha egyszer valamilyen tünetet okoz, akkor megállapítják, hogy ez milyen betegség, és onnan elkezdik visszafejteni, hogy ez kitől származik? Tehát ilyen nyomozó munka tulajdonképpen?
Ugye a megoldás a szűrés, tehát ezért vannak a szűrések, ezért érdemes szűrni embereket. Egyébként akár koronavírusra is, hiszen látjuk, hogy nagyon sok sportrendezvényen, nagyon sok tömegmegmozduláson igenis szűrik az embereket azért, hogy kiszűrjék azokat, akik pozitívok. És így van ez más fertőző betegségnél is. Ha nem tudjuk máshogy kimutatni, akkor proaktívnak kell lenni, és szűrni kell azért, hogy őket megtaláljuk, és próbáljunk valahogy védekezni a betegség ellen.
Lehetséges, hogy az Omikron hullám az utolsó hullám, mielőtt a pandémia véget ér?
Jó lenne hinni. Én nem vagyok ennyire optimista, hiszen rengeteg variáns jelent meg az utóbbi egy évben, és miért ne jelenhetne meg egy Omikronnál jobban terjedő, gonoszabb, súlyosabb megbetegedéseket okozó variáns. Miért gondoljuk, hogy az Omikron az utolsó? Ha az Omikron az utolsó, az nagyon jó hír, mert valóban látjuk azt, hogy nagyon sok embert megbetegít, nem sokat súlyosan. A védőoltások valamennyire ugye hatnak a súlyos megbetegedése ellen, tehát látjuk, hogy jó a védőoltás, de egy nagyon jó megoldása lenne a világ méretű koronavírus járványnak az Omikron, mert ugye nagyon sok embert megfertőz, mindenki kap majd valami védettséget, és vége a járványnak. De nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű.
Ez onnan lehet majd tudni, hogy nem lesz annyi tünetes beteg?
Így van, hát a hullám a csúcsa után lefordul, ugye nagyon-nagyon kevés beteg lesz, 5, 10, 20, 30 beteg, szinte senki nem fog kórházban feküdni, aki fog, az is nyilvánvalóan idős, immunhiányos, valamilyen immunsérült ember lesz, és a betegség itt lesz velünk, de nem fog ilyen hatalmas méretű járványokat okozni, nem emberek százai vagy ezrei fognak kórházban feküdni, hanem csak néhány ember, akikre majd kiderül, hogy a koronavírus fertőzte meg őket.
Mi számít hatalmas méretű járványnak? Mert egy komoly influenza járvány is nagyon sok embert el tud vinni. Nem csak nálunk, máshol is.
Ugye az epidémia és az endémia. Az endémia azt jelenti, hogy egy bizonyos területre lokalizálódó járványról fogunk beszélni, akár egy országról. Ugye ne felejtsük el, hogy nem minden ország lesz beoltva 60-70%-os gyakorisággal. Lesznek országok, ahol akik nem fognak oltóanyaghoz jutni, és ott egy ilyen vírus képes kisebb járványt okozni, de ez nem lesz világméretű. Nem fog kiterjedni kontinensekre, vagy a föld nagyobb részére.
Arról van-e már elképzelésük, hogy az oltásokat milyen ütemben kell frissíteni? Mert ugye, amiket most felvettünk, a harmadikat is, az még az Omikron előtt fejlesztett oltások voltak. Kell újat csinálni újabb és újabb variációkra?
Csinálnak újabbakat az újabb variációkra, de miután látjuk, hogy az Omikron ellen, a súlyos változat ellen három klasszikus oltás elegendő, nem biztos, hogy az lesz a megoldás, hogy minden 4-5 hónapban újraoltjuk az emberiséget. Nem így kell ennek vége lenni. Sokkal inkább szimpatikusabb nekem az a megoldás, hogyha olyan oltást fejlesztenének ki, ami valamennyi leendő variáns ellen hatékony. Van ilyen út, és vannak ilyen próbálkozások, és akár már idén megjelenhet egy olyan oltás, ami valamennyi variáns ellen hatékony, és akkor vége a történetnek. Reméljük, hogy ez lesz a megoldás.
Hogy kell azt elképzelni, ami valamennyi variáns ellen hatékony, amikor a valamennyi variánsból eddig csak az eddig tapasztalt variánsokat ismerjük? Az összes többit nem.
A vírus olyan része ellen fog irányulni ez az oltás, ami nem mutálódik, vagy nagyon-nagyon ritkán mutálódik. Ugye nem a tüskefehérje és a koronavírusnak arra a részére, ahol ezt a 40-50 mutáns megtalálták, hanem egy stabil részre. Voltak ilyen próbálkozások az influenzánál is. És tudom, hogy azok a kísérletek is nem sokára révbe érnek, és megszűnik az, hogy minden évben újra és újra kell az influenza ellen oltani, mert lesz egy olyan oltásunk, amennyi valamennyi eljövendő változat ellen hatékony lesz.
A kórházi gyakorlatban az omikron fertőzés lefolyása más, mint a korábbi variációk lefolyása volt?
Ugyanúgy kezeljük. Tehát nincs változás. Tehát azokkal a meglévő, sajnos elég szűk vírusellenes gyógyszerspektrumunkkal, azokkal az immunkészítményekkel ugyanúgy kell kezelni az omikron variáns, mint a korábbi variánsokat. Mi is látjuk, hogy enyhébb a lefolyás, sokkal kevesebb a súlyos tüdőgyulladás, ez jó hír, de azok a szerek, amik jelenleg rendelkezésünkre állnak, az omikron ellen is hatékonyak.
De ha sokkal kevesebb a tüdőgyulladás, akkor miért lőnek ágyúval verébre? Mert ugye azt tanultuk az előző időszakokban, hogy a tüdőgyulladás okozza a legnagyobb bajt.
A protokollok pontosan meghatározzák, hogy mely klinikai stádiumban melyik gyógyszert kell alkalmazni és mikor. Nyilvánvalóan, hogyha az illető enyhe állapotban van, akkor nem kapja azokat a szereket, amik a tüdőgyulladásos betegekre vonatkoznak, de nagyon várunk már olyan tablettákat és infúziókat, amik valóban szignifikánsan hatékonyak a koronavírus ellen.
Otthoni kezelésben milyen gyógyszereket lehet most fölvenni? A favipiravirt azt szinte a háziorvos írja föl.
Ugye ez nem változott, tehát otthoni körülmények között a favipiravir tablettát lehet szedni, illetve hogyha az illetőnek valamilyen rizikója van, idős, szívbeteg, vesebeteg, elhízott, cukorbeteg, akkor lehetőség van az úgynevezett monoklonális terápiára. Ez azt jelenti, hogy a kórházi koronavírus ellátó helyeken ő kaphat egy olyan infúziós kezelést, ami megakadályozza, hogy nála a betegség súlyosabb stádiumba kerüljön, egy órás infúzió után hazamehet, és 99% hogy nem lesz súlyos beteg, és nem kerül be a kórházba. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Itt ezzel az a baj, hogy ezek is gyakorlatilag a variánsok ellen hatékonyak, és van olyan, ami már az omikron ellen, vagy a delta ellen nem hatékony. Tehát magyarul ezek a monoklonális antitest terápiák is folyamatosan változnak, és ezeket is folyamatosan újítani kell az újabb variánsok megjelenésével.
Említettem az antitesteket egy időben, a járvány korábbi szakaszában szinte divat volt antitest mérő teszteket csináltatni. Ez elmúlt, vagy ez még mindig divat?
Ugye gondoljuk végig, hogy ez a járvány most már 2 éve tart. És a 2 év alatt a több 100 millió beteg diagnosztizálása után egyetlen egy olyan tanulmány nem jelent meg, ami igazolná azt, hogyha valakinek magas antitesz szintje van, akkor védett, vagy ha alacsony, akkor nem védett. Ennek azért oka van. Tehát magyarul az, hogy valakinek a vérében magas az antitestek szintje, az nem jelenti párhuzamosan, hogy ő akkor ő tökéletesen védett a fertőzés ellen, vagy ha valakinek mérhetetlen, ez nem azt jelenti, hogy ő nem védett. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nem az, hogy fölösleges, de nem sok értelme van ezeket méretni, ráadásul rengeteg helyen, rengetegféle módon mérik. Nagyon várom azokat az eredményeket, amik bebizonyítják azt, hogy ezek az antitestek, ezek egészen pontosan mit jelentenek, mi az a szint, ami mögött a fölött az illető védett, vagy mi az a szint, ami alatt nem védett.
De elképzelhető, hogy egy nagyon változó populációra kijön egy konkrét szám, ami megmondja, hogy ez az a szint, ami egy 100 kilós, meg egy 40 kilós emberben is ugyanúgy jó lesz?
Hát azért több 100 millió megbetegedésnél én vártam volna, hogy valamilyen ilyen eredményt lássunk. Tehát azért, amikor gyakorlatilag ezzel azért tudósok 10000-ei foglalkoznak, és valamiért ez ilyen eredmények nem születtek még meg. Valószínű arról van szó, hogy azok az antitestek, amik keringenek a vérünkben, azoknak nem a mennyisége, hanem a minősége a lényeg. Tehát nem biztos, hogy mindegyik antitest azt csinálja, hogy a bejövő vírusokat semlegesíti, hanem vannak köztük másfélék, vannak köztük inaktívak is. Így azért nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a pontos védelem.
Mennyire számít az omikronnál az időtényező, amelynek ugye a tünetei nagyon enyhék lehetnek, még a korábbi variánsoknál azt tanultuk meg, hogyha nem kerül az ember viszonylag gyorsan kórházba, amikor már légzési nehezítettsége van, akkor nagy baj is lehet belőle. Az omikronnál is számít az időkapu?
Az omikronnál nem látjuk, de ma már azt tanítjuk a kollégáinknak, hogy ne kövessék azt a szabályt, hogy amíg lehet tartsuk otthon a beteget, hanem igenis, hogyha a tüdőgyulladásra utaló tünetek vannak, nem múlik a láza, 4-5 napig még mindig lázas, erősen köhög, fullad, pláne ha már az oxigén hiány tünetei vannak, akkor azonnal be a kórházba, mert kimutatták azt, hogy az időben elkezdett oxigén terápia már sokat segít abban, hogy a betegség ne legyen végzetes. Tehát igenis, hogyha valaki súlyos beteg, akkor minél hamarabb kerüljön kórházba, minél hamarabb kapja meg a kezelést, akár az oxigénterápiát, akár a vírusellenes kezeléseket, mert így lehet legjobban megmenteni az életét.
A tüdőgyulladás az egyébként, amit nem koronavírus fertőzés okoz, az gyakori megbetegedés Magyarországon?
A tüdőgyulladás rendkívül gyakori megbetegedés, bizonyos életkor fölött már lassan vezető halálok lesz. Tehát mindenképpen el kell tudni különíteni azt, hogy itt pontosan miről van szó. Érdekes, hogy amíg az influenzánál, az influenza szövődményeként megjelenő baktérium okozta tüdőgyulladás volt a legsúlyosabb szövődmény, és nagyon gyakran halálok, addig a koronavírusnál ez nincsen. A koronavírus önmagában gonosz, és önmagában okoz súlyos vírusos tüdőgyulladás és a tüdőszövet szörnyű pusztulását.
Influenza szezon is van, de járvány még legalábbis hivatalosan nincsen. Azt el tudják képzelni, hogy mi van, amikor az influenza meg a koronavírus járvány párhuzamosan megy?
Nem nagyon volt még erre példa. Brazíliában észleltek olyan eseteket, hogy valakiben az influenza és a koronavírus egyszerre volt jelen. De ez egy véletlen. Tehát az illető véletlenül fertőződött meg a két vírussal, és akkor a betegsége sokkal súlyosabb volt, mint külön-külön, nyilván statisztikailag. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Az influenza járvány nagyjából január közepe végén szokott kezdődni.
Nagyjából
amikor
most.
A nagyjából most kellene kezdődnie. Hát meglátjuk, én nagyon nem szeretném, hogyha és súlyos influenza járvány nehezíteni a dolgunkat. Ráadásul a tünetek a kezdetekben rendkívül hasonlóak mind a két vírusnál. Tehát nagyon-nagyon nehéz elkülöníteni, hogy valaki koronás, vagy influenzás, vagy esetleg mindkettő.
De azért súlyosabb a betegség dupla vírussal megfertőződött lefolyása, mert külön-külön is meggyengíti a szervezetet, vagy valamit csinál a két vírus belül?
Nem, szerencsére a két vírusnak semmi köze egymáshoz, ezért nem szeretem a fluorona szót, hiszen feltételezné, hogy ez a két vírus keveredett, vagy valamilyen szörnyű mutáns alakult ki belőlük, ők teljesen más típusú vírusokról van szó, úgyhogy azon túl, hogy mind a kettő ellen van védőoltás, nem sok közük van egymáshoz.
Mi volt a jó sorrend? Most már ezen nagyjából túl vagyunk, az influenza elleni oltás felvétele, amikor az elérhetővé vált, vagy a koronavírus elleni oltási sor folytatása.
Hát igazából mind a két oltást egyszerre is föl lehet venni, tehát a sorrend igazából nem számít, de tény az, hogy az influenza oltásokat jellemzően október-novemberben szokták a rizikócsoportba tartozók elsősorban fölvenni, ők ilyenkor elmennek a házi orvoshoz és felvették, jó előre, hogy ugye a következő egy évben ez az oltás védi őket a súlyos szövődményektől. Ettől a koronavírus oltás független. Tehát, hogyha valakinek például a két oltás egy időre esik, akkor ma már tudjuk, hogy amennyiben ő mondjuk a második vagy harmadik oltást kapja, akkor nyugodtan egy időben beoltható, hiszen őnála már láttuk, hogy a korábbi koronavírus elleni oltást nem okozott különösebb problémát, az influenza oltás pedig egy rendkívül kevés mellékhatása reakcióval járó oltás.
A logika visszafele is működik, hogyha az ember felveszi az influenza elleni oltást, akkor bízhat abban, hogyha koronavírussal megfertőződik, akkor enyhébb lesz a betegségének a lefolyása, mert legalább az influenza ellen meg van védve?
Ez egy jó kérdés, ugye volt ebben a járványban egy olyan időszak, amikor influenzás esetek voltak, de még nem volt koronavírus elleni oltás. És megfigyelték azt, hogy aki fölvette az influenza elleni oltást, minden korcsoportban enyhébb volt a betegség lefolyása, mint azok, akik nem vették fel az influenza oltást. Távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy az influenza oltás véd a koronavírus ellen, de volt egy ilyen megfigyelés.
Valószínűleg azért, mert masszívabb egészségügyi állapotba hagyta az embert, hogyha az influenza nem verte le a lábáról?
Így van, vagy ez azok spekuláció? Egészségtudatosabb emberekről lehet szó, ezt el tudom képzelni. Nyilvánvalóan, mint említettem, a két vírusnak semmi, de semmi köze egymáshoz.
Az még a koronavírus, még az influenzához tartozó kérdés, hogy az biztos, hogy az a oltás, amit most fölveszünk, az ugye egy korábbi influenza járványból elkülönített oltóanyag, ott megtervezett oltóanyag, ez mindig jó a következőre, és amikor tavaly nem volt influenza járvány, nem volt honnan mintát venni, legalábbis nálunk.
Igyekeznek a kutatók. Ez azt jelenti, hogy például a jelenlegi influenza oltásban lévő törzsek változtak tavalyhoz képest. Éppen azért, mert megfigyelték, hogy a három benne lévő vírustörzsből kettő megváltozott. Tehát ezeket ők folyamatosan nem minden évben, de nagyon sokszor változtatják, hozzá idomítják a korábban észlelt törzsekhez, úgyhogy aki idén vesz fel oltást, vagy hát erre a szezonra vesz fel oltást, biztos lehet benne, hogy változtatott oltást kap tavalyhoz, vagy tavaly előtthöz képest. Éppen ezért mondták a szakemberek, hogy igenis tessék fölvenni az influenza oltást, mert nagy valószínűséggel így meg fogjuk tudni akadályozni az idős beteg embereknél a súlyos szövődményeket.
A negyedik oltásra már akinek ez az oltási sorban a negyedik, mert két dózisú oltást kapott, utána egy harmadikat. Az mikor következik? Mikor kell, mikor van értelme?
Ugye, vannak országok, ahol elérhetővé teszik a negyedik oltást. Ezeknek az országoknak a legtöbbjében az nagyon idős embereknek, azoknak, akik valamilyen rákellenes kezelésben részesülnek, szervátültetettek, őssejt átültetettek, olyan HIV-fertőzöttek, akik nem kapnak kezelést, nagy dózisú szteroid kezelés vagy immunrendszer elnyomó kezelést kapnak, tehát akiknek az immunrendszere szinte egészen biztos, hogy már a három oltásra sem úgy reagál, mint a teljesen egészséges embereknél. Elsősorban náluk kell elgondolkodni a negyedik oltáson, és azokban az országokban, ahol ezt elkezdték, ezt így kezdték el. Vannak olyan országok, ahol 60 év fölött határozták meg azt a korcsoportot, akik már lehet negyedikkel oltani, illetve olyan emberek, akiknek valamilyen immunhiánya van. Ne felejtsük el, hogy ezek nagyon súlyos betegségek, és látjuk azt, hogy ezeket a súlyos betegségben szenvedő embereket még jobban kell oltani, még több oltással. Tehát pont fordított. Nem az van, hogy nem oltjuk őket, mert hogy félünk, hogy mit csinál az oltás, hanem igenis oltjuk őket, sőt, felajánljuk a negyedik oltást. Az ő immunrendszerük nem fog úgy reagálni, mint egy egészségesnek, de a negyedik oltással ehhez lehet közelíteni. Tehát meg kell próbálni őket megvédeni. Tehát Magyarországon is elsősorban az idős beteg embereknek javasolt a negyedik oltás, a harmadik oltást követő 4-5 hónap múlva.
A fiatal korosztály az 5-től fölfele, aki Magyarországon is kaphatott koronavírus elleni oltást, nekik mikor van értelme a következő adagot fölvenniük? Ugye egyet-kettőt kaptak?
Ugye egyes protokollok 14 éves kor fölött megengedik a harmadik oltást a fiataloknak is. De ne felejtsük el, hogy a fiatalok nagyon-nagyon ritkán betegednek meg súlyosan. És ha már itt tartunk, a gyerekek 3%-a lesz súlyos beteg, ami rendkívül alacsony, ugye összehasonlítva a felnőttekével. A gyerekek közül 0,12% hal meg. Az azt jelenti, hogy Amerikában az első 3000 gyerekfertőzöttből 4 haláleset történt, és a 4 haláleset is, ugye súlyosan elhízott, cukorbeteg, daganatos, nagyon súlyos beteg gyerek volt. Tehát úgy tűnik, hogy a gyerekeket a koronavírus fertőzés nagyon enyhén érinti. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet őket oltani, hiszen minden szülő szeretné a gyerekét megvédeni attól, hogy megfertőződjön, pláne, hogy súlyos beteg legyen, hogy post-covid szindrómája legyen, mert a gyerekeknél is van post-covid szindróma, vagy olyan immunmechanizmusú gyulladásos betegsége legyen, ami szintén aránylag gyakori a koronavírust követően, ami miatt a gyerek újra kórházba kerül 4-6 héttel a gyógyulás után, és egy immunterápiával kell őt meggyógyítani. Tehát ezektől meg lehet védeni a gyerekünket azzal, hogy van egy hatékony oltás, amivel ez szinte 90-95%-ban meg lehet akadályozni.
Arra van-e már magyarázat, hogy a gyerekek miért viselkednek másképp a koronavírus árvában, a kicsik, mint mi?
Ugye megváltozott immunrendszerük miatt, de pontosan nem lehet megmondani. De hát ez nagyon sok betegségnél így van, hogy a gyerekekről szinte lepattan a vírus, vagy lepattan a betegség, a felnőttek pedig súlyos betegek lesznek. Ez egy jó hír, szerencsére a koronavírussal így állunk, de az időnként az influenzánál is így van, ugye megszokott, hogy egy-egy járványnál utólag derül ki, hogy elsősorban a gyerekek között terjedt, vagy elsősorban a felnőtteknél okozott súlyos megbetegedés.
Van annak valami alapja annak a népi bölcsességnek, hogy a gyerek minél több betegségen esik át gyerekkorában, később felnőtt korában, annál masszívabb és védettebb lesz.
Hát ezt a téveszmét kell eloszlatni. Tehát nagyon sok olyan téveszme van, ami azt mondja, hogy inkább essen át a gyerek a betegségen, akkor az biztos, mint hogy ugye oltást kapjon, és ezzel akadályozzuk meg. Nem jó átesni ezeken a betegségeken. Nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan gyermekkori védőoltással megelőzhető fertőző betegségek, amelyeknek nagyon súlyos késői szövődményei, vagy késői utórezgései lehetnek. Nem kell a gyerekeinket kitenni ezeknek a fertőző betegségeknek, ha van ellene hatékony védőoltás. Ugyanez vonatkozik a koronavírusra is. Sokkal inkább úgy védjük meg a gyerekünket, hogy beoltjuk, mint hogy hagyjuk, hogy átessen rajta, és aztán esetleg később szövődményei származhatnak.
A kamasz korosztály további oltásainak mi lehet a rendje, az értelme? Ugye ők fölvették a gyerekek az elsőt és a másodikat is, már aki fölvette. Elég sokan vették föl, úgy tűnik.
Aránylag sokan vették föl, hát ennek sokkal inkább járványügyi következménye van. Nem tudjuk, hogy egy kamasz pontosan miért veszi fel az oltást. Elképzelhető, hogy az oltási igazolványra van szüksége, hogy bejusson bizonyos helyekre.
Hát, vagy az iskolába csak úgy mehet be.
Vagy úgy mehet be. Vannak országok, ezt rendkívül szigorúan szabályozzák. de azért szerencsére a kamaszoknak is nagyon ritkán betegednek meg súlyosan. Tehát náluk sokkal inkább járványügyi következményei vannak az oltásoknak, mint a felnőtteknél. Természetesen ugye az lett volna jó a járvány elején, illetve a védőoltások megjelenésekor, ha nagyon sok felnőtt oltatta volna be magát, és akkor nem kellene most a gyerekoltásáról beszélgetni.
Azt kiszámolta valaki, hogy mennyi felnőttnek kellett volna szinte azonnal, amint nyilván elérhetővé vált az oltóanyag, felvenni az oltást, hogy ne a mai helyzetre, mennél egy szebb grafikont lássunk?
A felnőttek 89%-ának a beoltásával nem lett volna szükség a gyerekek oltására.
Úgy tűnik, hogy nem a súlyos megbetegedés irányába mennek. Tehát, mint hogyha a halálozás nem követni a fertőzések dinamikáját, hála az égnek.
Ez egy rendkívül szerencsés opció, ami most zajlik, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekedni arra, hogy még több ember legyen beoltva, illetve nem kell törekedni arra, hogy a világnak olyan részeire is eljussanak az oltások, ahol az emberek alig 8-10%-a van beoltva. Afrika nagyon sok államában nem tudják az oltottságot növelni, mert nincs elég oltásuk. 8-10%. Az Omikron variáns bármennyire is jó indulatú, nagyon-nagyon sok ember halálát okozza az afrikai régióban.
Mit fognak csinálni, hogyha itt Magyarországon vége van a járványnak, Európában vége van a járványnak, és utazni akarnak az emberek, mondjuk Afrikába, olyan helyekre, ahol nincs meg az átoltottság, tehát elvileg ott a járvány is él.
Ugye a védőoltások védenek minket, tehát igazából nem is ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogyha olyan régióba utazunk, ahol még tombol a járvány, akkor kitesszük magunknak annak a veszélynek, hogy egy újabb variáns jelenik meg. Hiszen a variánsok csak akkor tudnak megjelenni, ha egy régióban járvány van, és a vírus tud szaporodni, és újabb embereket megfertőzni. Ezért kell a világnak figyelni a fejlődő országokra, és az idén nagy mennyiségben megjelenő, akár még korszerűbb oltóanyagok is, mint amit jelenleg rendelkezésünkre állnak, eljutatni ezekbe a régiókba, és megakadályozni azt, hogy a koronavírus járványosan terjedjen, megakadályozni azt, hogy újabb mutánsok jelenjenek meg, csak így fogjuk tudni legyőzni a járványt.
Néhány havonta, hetente felmerül a hír, hogy a koronavírus terápiában alkalmazott gyógyszerek fejlesztése is nagy ütemben halad. A gyakorlatban van a kórházban polcról levehető eszköz?
Van a világon már olyan gyógyszer, nem is egy, ami megfelelő hatékonysággal rendelkezik a koronavírus ellen olyan embereknél, akiknek nagyon magas a rizikója, hogy súlyos, életveszélyes fertőzés alakul ki náluk. De még ezek sem csodaszerek. Ezek nagyon nagy valószínűséggel meg tudják akadályozni az illető súlyos beteg legyen, vagy meghaljon, de nem lehet azt mondani, hogy az első lázas napon bevéve a harmadik napon az ember láztalanul felkel az ágyból, és teljesen parasztmentesen megy tovább. Tehát nincs még, nem látok még egyelőre a közelben olyan gyógyszert, ami megoldja ezt, de gondoljunk, az összes vírusfertőzésnél így van ez. Tehát a vírusfertőzésekre nagyon-nagyon nehéz hatékony gyógyszert kifejleszteni.
Megelőzésre szolgáló gyógyszert ki lehet erre fejleszteni? Mert arról is szólnak a hírek, hogy lehet majd akár a patikában az orvos fölírja, és akkor beszedjük, és akkor nem lesz betegek.
Elképzelhető, így lesz, illetve van már a megelőzésnél olyan monoklonális antitest, ami olyan hosszú ideig kering a szervezetünkben, hogy egy ilyen injekció beadását követően akár 5-6 hónapig is védettek vagyunk a koronavírus fertőzéstől. Ez megint csak azoknál fontos, akik súlyos rizikókkal rendelkeznek a fertőzés szempontjából.
Eltelt-e annyi idő a járvány kezdete óta, hogy azt meg lehessen állapítani, hogy milyen ütemezésben kell felvenni a további oltásokat, tehát nem azt, amit eddig felvettünk, hanem a negyediket, ötödiket, hatodikat, hetediket, századikat.
Én szerintem most egy kicsit lassítani kellene az emberiségnek. Tehát ha egy betegség elleni védőoltásnál az egy megszokott dolog volt, hogy az ember kap 3-at, majd ezt követően 3, 5 vagy 10 év múlva a következő úgynevezett emlékeztető oltásokat. Picit felgyorsultak itt a koronavírus kapcsán az események, de ez nyilván azért van, mert a vírus is változik, és próbál az emberiség utána menni. De megjósolni, hogy mi lesz, azt nem lehet. Tehát nem tudjuk azt, hogy mi lesz. Elképzelhető, hogy a harmadik vagy a negyedik oltások megfelelő védettséget adnak a következő időszakban mindenkinek ahhoz, hogy ne legyen súlyos beteg és ne kerüljön kórházba. Még akkor is, hogyha én is találkozom olyan emberrel a kórházban, aki megkapta a 3 védőoltást, és mégis benn van nálam, de szinte soha nem a koronavírus okozta a súlyos tüdőgyulladás miatt, hanem más betegség miatt.
A más betegségnek van összefüggése a koronavírus okozta tüdőgyulladás, tehát vannak olyan betegségek, amelyek kifejezetten, ha együtt vannak egy testben, azok rosszabb kimenetelűek?
Hát nyilvánvalóan ezek a rizikócsoportban tartozó betegségek, a daganatos betegségek, a cukorbetegség, a szívbetegségek, persze a vesebetegségek, a dializálás, tehát a vesepótló kezelés, a nagyon súlyos hematológiát, vérképzőszervi daganatok, amik hihetetlen komoly rizikót jelentenek a tüdőgyulladás szempontjából. Ezek ismertek voltak eddig is, és hangsúlyozom, az oltatlan omikronosoknál ez továbbra is nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent.
De ezek azért kockázati tényezők, mert az általános egészségi állapotot megfaragják, lerontják?
Valóban. Hát ugye a daganatos betegségek elleni kemoterápiát, az immunrendszernek az elnyomása nagyon-nagyon súlyos rizikót jelent a súlyos koronavírus fertőzés szempontjából.
Kell-e még, érdemes-e még otthon újrahúzható pulzoximétert tartani? Ennek nagy piaca volt az a koronavírus járvány első időszakában.
Abszolút, ugye a béta és a delta variánsoknál ugye az ember úgy tudta otthon lemérni, hogy hol tart a betegsége, netán a tüdőgyulladása, hogy megnézte a véroxigén szintjét, és hogyha ez 91-90 alatt volt, akkor egyértelműen ez annak a jele volt, hogy a tüdeje károsodott, gyerünk be a kórházba, és kezelést kell kapnia. Így
de a tüdőkárosodása az milyen mértékű ilyenkor? Mert egy hosszú évtizedek óta dohányos embernek is azt mondjuk, hogy neki is károsodott a tüdeje. Ha ő egy pulzoximétert föltesz az ujjára, nagyon más értéket lát, mint egy koronavírusos beteg, amikor éppen fullad?
Hát ő a koronavírus nélkül is egy ilyen 93-as, 94-et mutathat, de ez nem azt jelenti, hogy nagy baj van, de ha koronavírus fertőzött lesz, akkor viszont igen. Tehát nagyon-nagyon hasznos dolog ez egyébként otthonra.
Post-covid és long-covid szindrómával hogyan kezelnek embereket? Egyáltalán mi az?
Rettenetesen nehéz kezelni. Most jönnek azok az eredmények, hogy mi okozza a post-covidot, miért van ez a vírus, mit támad meg. Kiderült, hogy az emberi szervezetbe bejutást követő néhány napon eljut rengeteg szervrendszerbe, és ez az alapja a post-covidnak, hiszen onnan nagyon nehéz ugye eltüntetni. Nagyon gyakori a véralvadási zavarokhoz társuló elváltozások. Maga a tüdőgyulladás is egy úgynevezett érelzáródásos folyamat következménye, de ugyanígy lehet stroke, szívinfarktus, véralvadási zavarok. Tehát szinte felsorolhatatlan mennyiségű betegséget okoz, és ezeknek egy részét az illető sajnos megtartja a gyógyulás után. Ez azt jelenti, hogy a betegek 20-25%-ánál egyes tünetek megmaradhatnak. Az agyi köd, hogy nem tud normálisan gondolkodni, a feledékenység, hogy nem jönnek a gondolatok utána, hogy nem múlik a köhögés, hogy a fejfájás, a gyengeség, hogy nem tud visszaállni a munkájához, ezek mind-mind post-covid, long-covid tünetek, amikkel rendkívül nehéz mit kezdeni. Hiszen itt már nem a vírus direkt hatásáról van szó, hanem azoknak a károsodásoknak a tömegéről, amit a vírus okozott az akut szakban. Ráadásul post-covid nem csak súlyos betegség után alakul ki, hanem enyhe betegség után is maradhatnak tünetek. Gyerekeknél is, ha kisebb mennyiségben, de megfigyelünk post-covid tüneteket. Nagyon nehéz kezelni, ugye gyógytornászok, légzésterapeuták, pszichiáterek, kardiológusok, tömkelege kell hozzá, hogy pontosan megállapítsuk, hogy mi a baj, és mikor lesz gyógyulás. Egyesek szerint a védőoltásnak van védőhatása. Tehát, hogyha valakinek a gyógyulást követő 4.-5. hónapban még ezek a tünetei megvannak, és kap egy védőoltást, sokszor maga a védőoltás segít valamilyen ismeretlen mechanizmussal.
Ismeretlen mechanizmusa, elmélet sincs rá, hiszen átesett a betegségen, éppen egy post-covid szindrómában szenved a védőoltást, meg előtte szokás adni, benne van a nevében is, hogy ez egy védőoltás.
Nagyon sok mindent nem tudunk még a koronavírusról. Tehát bármennyire is nagyon sok kutató próbál a végére járni, ugye ne felejtsük el, egy új vírusról van szó. Tehát a meglévő vírusok, amik a koronavírushoz kapcsolódva vannak, ugye a nátha vírusok, ezek nagyon messze vannak ezektől a vírusoktól. A 2012-13-ban Kínában megjelent sars eltűnt, senki nem tudja, hol van, és a közel-keleti koronavírus, a MERS, az pedig megint csak egy más mechanizmussal működő. Tehát magyarul egy új vírussal találkoztunk, és egy új vírus tekintetében még mindig nagyon sok mindent tanulnunk.
De mennyi idő az, amíg az emberiség általában egy új vírusra megtanul reagálni? De korábban volt tapasztalatunk erről, hogy ez hosszú évek.
Hát régen ez nagyon hosszú idő volt. Gondoljunk csak a fekete imlőre. Mire a fekete imlő elleni védőoltást kifejlesztették, mire eljuttatták a föld összes lakójához, és védőoltás segítségével sikerült eltüntetnünk a föld színéről 1977-re a fekete imlőt. A koronavírusra ez nem biztos, hogy fog sikerülni. Tehát a védőoltásokat nem is azért próbálják az emberek felvenni, hogy akkor az tűnjön el, és én ne tudjam elkapni, hanem hogy ne legyek súlyos beteg. Ez egy óriási különbség. azokkal szemben, akik úgy gondolják, hogy a védőoltást felvéve, ők majd nem fogják elkapni. Igenis, el lehet kapni, ezt tudomásul kell vennünk. Na de az emberi élet a legfontosabb. És hogyha a védőoltásokkal meg tudjuk akadályozni azt, hogy az illető meghaljon, akkor mindent megtettünk az életért.
De nem akarom az ördögöt a falra festeni, de hogy fog kinézni legvalószínűbben egy oltási sor, ha vége van ennek a járványnak? Amikor jön az ősz, akkor mindenki fel fogja venni az influenza elleni oltást, egyik karjába, a másikba a koronavírus elleni védőoltást, és akkor így fog menni az élet?
Én nem szeretek jósolni, és nem is tudom, hogy ez pontosan hogy lesz, de én nem hiszem, hogy ez így fog történni. Ugye ne felejtsük el, hogy jelenleg is vannak koronavírusok az emberiség történetében, például a nátha, amik folyamatosan változnak, időnként náthásak vagyunk, de senkit nem zavar, emiatt nem kell nekünk semmilyen más védekező eljárást alkalmazni.
Fújjuk az orrunkat, rengeteg papírzsebb
kendőt veszünk, hogy ez
kicsit rosszabbul vagyunk.
Na most ennek egy kicsit súlyosabb változata lehetne ez az újfajta SARS-2 koronavírus, de valahogy nem tudom elképzelni, hiszen egy idő után nem fog magának ugye embert találni, hiszen hogyha mindenki beleszóltva, akkor nem fog tudni úgy szaporodni, ahogy ő szeretne. És ezáltal elképzelhető, hogy el fog tűnni, mások szerint visszajön, és szezonálisan fog megbetegedéseket okozni. Az emberiség nagyon sokat tanult, és megtanulta azt is, hogy igenis kell létrehozni olyan oltást, ami valamennyi változat ellen hatékony, és akkor hiába változik a vírus, gyakorlatilag nem fog tudni magának gazdát találni a vírus. Pláne, hogyha ezt olyan egyszerű módon lehet majd bejutatni, például orspré formájában, ami mindenkinek szimpatikus lesz, az oltás elleneseknek is, akkor itt lesz ennek az egész járványnak a vége. De
például egy orvos, az bízik az orsprében, mert ha valaki egy oltást kap, akkor azt egy profi adja be, akinek a kezébe benne van már 100 000 ilyen. Az orsprét azt az ember magának csinálja, azt azért el lehet rontani.
Nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt 2 évben a vírusellenes kutatás, és olyan biotechnológiai, ugye látjuk géntechnológiai, virológiai oltásokat fedeznek fel, amik egész egyszerű módszerrel megoldhatják a problémát. Például a tapaszok. Ugye mennyivel szimpatikusabb egy tapasz formájában megvédeni magunkat. Fájdalmatlan, nem kell hozzá tűszúrás, egyszerűen tárolható. Vagy egy orspré formájában. Ne, igenis jól működnek. Hát,
egy de néhány... nem lehet elrontani?
Nehéz elrontani, így van. Hát ez olyan, mint a koronavírus elleni gyors tesztek. Ugye nagyon-nagyon nehéz elrontani. Meg lehet venni a patikában, otthon meg tudjuk maguknak csinálni, és rettenetesen nehéz elrontani.
Ugye, óriási fejlődés volt ebben, mert a koronavírus elleni teszteknél, amikor az elején csinálták, akkor az úgy érezte az ember, hogy az agyát kiszúrják azzal a pálcikával, ez mostanra már nem annyira vészes.
Ez így van, illetve ma már akár nyálból is vannak olyan tesztek, amik nyálból is kimutatják. Tehát hihetetlen a fejlődés. Tehát én úgy gondolom, hogy emiatt a hihetetlenül gyors fejlődés miatt nincs esélye a koronavírusnak.
Az egészségügyi ellátórendszer csak az ön területén. Mit tanult ebből a 2 évből? Rugalmasságot? Forrás allokálást? Mit?
Ezt nehéz megmondani. Ugye nyilvánvalóan megtanultuk azt, hogy az emberiség, az emberek, ugye mennyire esetlenek egy ilyen vírussal szemben. Tehát bármennyire is fejlett a technika, az orvostudomány, a vakcinológia, el tudott terjedni a világban egy olyan vírus, ami ellen nem tudtunk egyelőre mit kezdeni. És jó néhány hónapig gyakorlatilag szinte csak asszisztáltunk ahhoz, hogy ez a vírus mennyi embernek az életét veszi el. Összefogásban a forrásoknak a felhasználásában rettenetesen sokat tanultunk. Tehát azok az orvosi tímek, akik létrejöttek az országban a koronavírusos betegek gyógyítására, hihetetlenül hatalmas csapatmunkában próbálták a betegek életét megmenteni. Azokat a forrásokat, diagnosztikumokat, gyógyszereket, lélegeztetőgépeket, intenzíves kapacitásokat megtanultuk rendkívül gyorsan összpontosítani oda, ahova baj van. És ez nagyon-nagyon jól sikerült, és úgy nézem, hogy ezt nagyon jól megtanultuk. Károz ehhez egy járvány kellett, de kicsit ilyen katasztrófa medicina rendszerben működtünk, de úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok ország meg tudta ezt oldani. Én remélem Magyarország sokat tanult egy következő járvány kapcsán, hogy kell egy ilyen járvány esetén az egészségügynek működni.
A többi fertőző betegség az köszöni, jól van?
Hát nagyon sok eltűnt. Ugye nyilvánvalóan a koronavírus...
Mert hogy nem mentünk, nem utaztunk?
Például az influenza, a saját szakmám, a trópusi betegségek erősen háttérbe szorult, hiszen az emberek nem utaztak. Ugye a HIV-fertőzésnek a felismerése szorult egy kicsit háttérbe. Hát látni kellett, hogy bizonyos dolgokat be kellett áldozni a koronavírus járvány kapcsán. Azért, hogy azzal foglalkozzunk, hogy a járvány ne terjedjen, meg hogy jóval kevesebb ember haljon meg.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.